Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz.
A Nők világa, nők hangja mai adásában egy picit az illatok felé fogunk kanyarodni. És kezdjétek, vagy engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy nem tudom a hallgatók között hányan hallottak már arról, hogy a szépségipar nagyasszonyai között mindig is voltak magyar nők, többek között Heléné Rubstein, Estée Lauder, Judith Müller, és most itt ül nálunk a 21. század magyar szépségiparának nagyasszonya Feller Adrien, és az ő Adrien Feller márkájáról fogunk beszélgetni, és természetesen itt van Kovács Magdi is, a Nők világa alapítója. Sziasztok!
Szia!
Szia!
Köszönöm a meghívást!
Adrien, a szépség belülről fakad. Ugye ezt a mondást már többször hallottuk. Viszont te családodnak a múltja egészen az 1800-as évek köré vezethető vissza, hiszen azóta foglalkoznak a felmenőid orvoslással, illetve a füvek tanulmányozásával. Milyen hatással vannak ezek arra, hogy ne csak belülről ragyogjunk, hanem egy kicsit kívülről is erősítsünk rá ezekre?
Most ez egy ilyen komplex kérdés volt, tehát való igaz, hogy az őseim között megtalálható gyógyító, aki, tehát a családunk azért kapta az orvos nevet, mert ő egy vakcinát talált fel, illetve az ő lánya, ő füvesasszony volt, és a családi legendáriumban erről főleg apukám és a nagymamám részéről nagyon sokat meséltek. De ez nem volt annyira, hogy mondjam, nem volt bennem ilyen, nem volt ez olyan tudatos abban az értelemben, hogy én az ő nyomdokaikba szeretnék lépni, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy zsigeri volt. Tehát nem tudatos, hanem zsigeri volt, ami azt jelenti, hogy kicsi lánykoromban, egyszerűen arra emlékszem, hogy ilyen füvekből készítettem mindenfélét, és szegény nagyapám az mindig attól félt, hogy ha tőlem kapja a kávét, vagy a teját, vagy bármilyen ételt, apa valamilyen dolog bele lesz főzve. Úgyhogy mindig azt kérdezte tőlem, hogy kicsi, rendben vagy, elkészíted a kávét, mert én mindig kérdeztem, hogy akkor mikor hozhatom, de nehogy valami olyan bolondságot tegyél bele, ami aztán ihatatlanná teszi. De nagyapám nagyon jó közönség volt erre, mert igazából mindent is megivott. Hát szerencse, hogy nem főztem bele olyat, mert ilyen nagy főzések, nem tudtam, mi ez a gyógynövény, de mindent belefőztem, amit találtam a kertben.
De ezt abszolút ösztönösen tetted?
Hát ezt ösztönösen, és akkor jaj, hát szóval egyébként rémisztő dolgokat műveltem, mert emlékszem, hogy karácsonyra ilyen töltött csokoládét találtam, és akkor abba is főztem mindenfélét, és ilyen fecskendőkkel tettem bele, mert azt gondoltam, hogy ilyen életelixír lesz, nem tudom. Szóval kicsi voltam, anyukám ugye nővér volt, tehát volt otthon fecskendő is, tű is, szóval ezek megoldható dolgok voltak, úgyhogy én emlékszem, hogy ilyen nagy kotyvasztó voltam, meg nagy kevergető, és de anyám egyébként külkereskedelmi pályára szánt engem, tehát szóba se jött semmi olyan, ami nem jött más szóba, tehát vagy színésznek készültem, egyébként a lelkemben színésznek készültem, vagy magyar szakos tanárnak, és az édesanyám pedig külkereskedelemre szánt, akkor ez ilyen eléggé menő pályának tűnt, és én időközben férhez mentem, nagyon fiatalon, 20 évesen, és emlékszem, hogy 20 és fél éves lehettem körülbelül, amikor, vagy talán még nem voltam 21, minden esetre tavasz volt, és sétáltunk Stockholmban a férjemmel, és egyszer csak megálltunk egy ilyen iskola előtt, amire az volt kírva, magyarra lefordítva, hogy szépségterapeuta intézet, ez egy francia iskola volt, és én ott földbe gyökerezett a lábam, és azt mondtam a férjemnek, hogy én világéletemben szépségterapeuta akartam lenni. De hogy ez olyan felismerés volt, tudod, mint amikor szerelmes leszel valakiben, amikor elhagy minden addigi, minden keret, minden
megszűnik.
És azt érzed, hogy neked ebbe az irányba kell menni. És itt egy nagyon érdekes dolog történt velem, mert Hát beadtam a jelentkezésemet. Ez egy francia iskola volt, egy idősebb, hogy is mondjam, egy madám, tényleg, tehát olyan nagyasszony volt, aki az intézetnek a vezetője volt, és ővele beszéltem, és hát a felvételi beszélgetés során azt mondta, hogy az ő számára abszolút megfelelek, és hogy ő szeretne engem felvenni az intézetbe, mert látja bennem a lelkesedést, meg mindezt, amit szeretne látni, vagy szeret látni a hallgatókban, de hogy találkozzam azzal a hölgyel, aki a gyakorlatot vezeti. Nem emlékszem már a nevére, de ő egy fiatalabb hölgy volt, olyan 30, ugye én itt olyan 21 körül lehettem, még nem voltam 21, és ez a hölgy pedig egy olyan 36 év körüli hölgy lehetett, és találkoztam vele, és kiderült, hogy ő magyar. És elkezdtünk beszélgetni, és ő azt mondta nekem, hogy ő eltanácsol erről a pályáról engem, mert nem látja bennem azt a tehetséget, ami kellene erre a pályára, és nem meg akar óvni engem attól a csalódástól, hogy ez egy kudarcokkal teli út legyen, úgyhogy eltanácsolt az egyetem furaura. És hát ez egy eléggé mellbevágó történet volt számomra, mert talán életem első olyan élménye volt, amikor azt éreztem, hogy na ez az én utam, és akkor ezután egyébként többször volt hasonló élményem, tehát jellemző rám, hogy amikor megérint az élet, és beszív az az út, ami az én utam, akkor ott nem merülnek föl kérdések bennem. És akkor tudom, hogy így néztem rá, és mondtam, hogy de hogy én annyira szeretnék ide járni, és mondta, hogy higgyem el, hogy nekem ez jobb lesz így. Emlékszem, hogy így kiszédültem az intézet kapuján, és nagyon szomorú voltam, de a férjem az utána nézett, hogy van egy angol hasonló iskola, egyébként a Stockholmban egy angol intézet, és az International Aesthetic Science kereteibe, ugye ez egy Cidesco iskola volt, és ez pedig egy angol intézmény volt, és hogy akkor nézzük meg ott. És hogy olyan szerencsés voltam, szóval, hogy mindig rájövök arra, hogyha valami, tehát hogyha egy ajtó bezáródik, akkor nyílik ott egy egészen rendkívüli, fantasztikus ajtó, ahova nekem mennem kell, mert hogy itt nem csak magát a szakmát tanultam meg, hanem az egész sorsom megváltozott itt, és el is érzékenyültem, mert hogy fantasztikus emberekkel találkoztam.
Egyébként olyan szakmailag érdekes, mert nekem is az a tapasztalat, hogy mindig jobb
igen,
jön.
Igen. Szóval szakmailag is, meg emberileg is, én ebben a Elizabeth School-nak hívták, ebben az iskolában gyakorlatilag fel tudtam nőni, és olyan szárnyakat kaptál.
Olyan érdekes, hogy mennyire meghatározó egyébként sok esetben a tanár, a tanító. Ha valaki jó példakép, pont az előző beszélgetésünk e körül zajlott egyébként, hogy mennyire kellenek ezek a példaképek, Adrián?
Igen. Nagyon kellenek, és igazából ugye én ott elvégeztem magát az iskolát, és hát hihetetlen volt az egész. Nevezetesen az, hogy én azért eléggé összetörten érkeztem Kisvédországba, Magyarországról, tehát a középiskolám, ahol tanultam, hát, hogy mondjam, nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után, tehát emberileg azért eléggé összetört engem a középiskolás évek, és én el se tudtam képzelni, hogy lehet ilyenfajta emberség, ilyenfajta jelenlét, mint amit ott Svédországban tapasztaltam, és nyilván a szakmát is megtanultam, és egyfajta olyan látásmódot, amire aztán felépítettem magát, azt az intézményt, vagy azt az iskolát, amit aztán később megnyitottam itt Magyarországon. Soha nem gondoltam volna, hogy egy szépségterapeuta iskolát fogok, vagy akadémiát fogok nyitni.
De akkor, Adrián, te is beépítetted az életedbe mindezt, amit ott megéltél?
Nem lehet nem beépíteni, mert szerintem ezek, amik meghatározzák az embert. Tehát itt még annyira fiatal voltam, és annyira képlékeny, hogy nyilván nem csak a tudás, hanem az a fajta attitűd, jelenlét, emberség, mindent magamba szívtam, és hát a jelenlegi akadémiám az hasonló elvek alapján működik.
Szóval. Az az érdekes, hogy most összeállt a kép a fejemben, mert mikor hozzád látogattunk, mi akkor ott még beléptünk az akadémia előszobájába, és mi ott egy kicsit várakoztunk Lilivel, és azt a fajta, azon túl, hogy isteni illatok, mint most a stúdióban is egyébként, de isteni illatokat éreztünk, de olyan finom elegancia az, ami ott minket megérintett. És egyébként én most megértettem azt, hogy mit éreztem, mert ezek a fajta energiák, amiket te ott megéltél, ezt Adrián tapintható ott egy ilyen emberi közeg.
Igen.
Azon túl, hogy szép, azon túl, hogy nőies, és finomság van benne. Tehát ma én azt gondolom, hogy erre óriási szükség van. És nagyon-nagyon fontos lehet az is, hogy akiket te tanítasz, véletlenül vegyes korosztály, nem? Tehát ez, hogy milyen korcsoportból tevődik össze?
Nagyon sok, ugye két iskolát működtetünk, az egyik a Szépségterapeuta Akadémia, a másik pedig a Panorom Aromaterapeuta Intézet, tehát minden korosztály, na akkor így mondom, hogy jönnek kozmetikus hallgatók is, tehát akik még nem végeztek, ők nagyon sokszor fiatalok, de van, amikor pályaelhagyók és pályát módosítók, és hát mit mondjak, 20 éves kortól jönnek, talán a legidősebb, hát még 65 is volt.
Az igen.
Hogy igen, tehát akik mondjuk az unokájuknak szeretnének valami olyat, ugye az aromaterápián keresztül valami olyan alternatívát nyújtani, adni, amit az illóolajokkal tudnak, azok eljönnek, igen.
És akkor, amikor hazajöttél Stockholmból, akkor tulajdonképpen egy egyenes út vezetett oda, hogy akkor te már ezt az iskolát, vagy a saját utadat építsd, igaz?
Ez nagyon érdekes, mert először is Stockholmban végeztem, ott is született meg a lányom, és hát az is egy elmondhatatlan élmény volt, maga a szülés élményem, amit ott kaptam. Erre is építettem föl, aztán, vagy hát ez is forrásaként működik annak, hogy mit is kellene megteremteni a szülészeteken a nők számára, mert azt akkor ezelőtt 32 évvel egy állami intézményen belül, hát még egy magán kórházban se nagyon lehet megkapni azt, amit én ott kaptam, és nem azért, mert hogy én ezt megfizetem, hanem ez egy általános ellátás volt ott, igen. És hát ez is egy olyan élmény volt, amiben beavatást kaptam. És hogy én akkor azt hittem, hogy ez a normális, és aztán később tudtam meg, hogy ez teljesen távol áll attól, a bevett gyakorlattól, ami manapság működik a szülészeteken, de hogy ez is egy nagyon meghatározó élményem volt, és én Stockholmban nyitottam meg az első szalonomat, ami nagyon jól működött, tehát, hogy nagyon sok vendégem volt. Sokat gondolkoztam azon, hogy vajon miért volt ilyen nagy sikere a stockholmi szalonomnak, és arra gondolok, hogy ez kettős volt. Egyrésztről mert azért idegennek lenni egy külföldi országban, az mindig egy olyan dolog, hogy a hazaiakat jobban elfogadják, vagy abban
igen,
az időben.
Igen, kicsit kívülálló az
igen,
ember.
Igen, de hogy én nem, engem nagyon gyorsan elfogadtak, és valahogy azt gondolom, a svédek, tehát nem csak a külföldiek, hanem a svédek, nagyon fantasztikus barátságok alakultak ki számomra. Van egy iráni barátnőm, akivel azóta is tartom, vagy egy perzsa barátnőm, akivel azóta is tartom a kapcsolatot, illetve egy chilei barátnőm, svéd barátnőm, szóval hogy elfogadtak, mindenki elfogadott. És azt gondolom, hogy azért, mert természetes volt számomra az emberekhez való kapcsolódás, vagy az emberekkel való kapcsolódás. Nagyon nagyon lelkes voltam, és hát így visszatekintve az akkori önmagamra talán nem tűnik, nem is tudom, furcsának, hogy ilyet mondok, de hát ez volt jellemzőrem, hogy nagyon, nagyon alázatos voltam. És ezt szerették, mert bármilyen munkát elvégeztem, bármit, és most csak erre egy példát hadd mondjak, hogy ez az intézet, ahova jártam, ez a Szépségterapeuta Akadémia ott Stockholmban, ez egy magániskola volt. Attól függetlenül, hogy nehéz volt bekerülni, de ez egy fizetős iskola volt. És ez nagyon érdekes volt, hogy úgy elvárták a hallgatóktól, hogy takarítsuk ne csak a szalont, hanem a szalonhoz tartozó mellékhelységeket, tehát a mosdót is. És hogy a csoporttársaim ezt nem nagyon...
derogált neki.
Nem nagyon szerették. Tehát ebből mindig palotaforradalom volt, hogy ők fizettek az iskoláért, és hogy nekik a WC-t kell takarítani. És akkor én azt mondtam, hogy én nagyon szívesen elvégzem, és hogy akár minden nap kitakarítom a WC-t. Tehát most ezt úgy értsétek, hogy nem naponta egyszer kellett, hanem vendégenként, tehát két óránként kellett kitakarítani, és több helység volt, ahol kezeltünk az iskolában, és hogy nekem ez nem volt probléma. Én olyan boldog voltam, hogy oda járhattam, én olyan nagyra értékeltem azt a fajta emberséget, amit ott kaptam, szakmaiságot, tudást, hogy bennem nem volt egy olyan érzés, hogy jó, hát akkor helyettetek is kitakarítok, és akkor én ott dühöngtem volna, hanem én boldogan takarítottam.
Mondjuk azt gondolom egyébként, hogy a mosdó, meg a toalett, az mindig a névjegye egy-egy helység.
Én is így gondolom, nyilvánvalóan, de hogy...
De csak azért gondolom, azért jegyeztem meg, mert hogyha ennyire alázattal, tisztelettel fordultál a szakma, meg egyáltalán az intézet irányába, akkor szinte evidens az, hogy fontos volt a számodra, hogy ott az a minőség,
Igen. Most eszembe jutott egyébként, hogy honnan jöhetett ez. Ez onnan jött, hogy az anyukám nővér volt, és hát én egy rendelőben, egy körzeti rendelőben nőttem fel a 3. kerületben, ahol anyu főnővérként dolgozott, és hát láttam anyukámat, hogy óránként ment a WC-t kitakarítani, és hipózt, és mindig mondta, hogy itt tip-topnak kell lenni a WC-nek, hogyha jönnek a betegek, akkor itt minden rendben legyen. Igen, erre nem is gondoltam, hogy való igaz, hogy az anyukámtól jön, hogy és nagyon-nagyon tip-toppul és nagyon klasszul csinálta a munkáját és alázattal.
És akkor mikor jöttél haza, vagy hogyan folytatódott ez a külföldön megtanult és elindított szakmai karrier?
Hát úgy történt, hogy nekem nagyon lelkismeretfutásom, nagyon honvágyam volt. Honvágyam volt, hogy haza akartam jönni. Nehéz volt kint Stockholmban számomra ez a sötétség nagyon nehéz volt, tehát azért ott éjszakon, a tél az hosszú, az nehéz, és annak ellenére, hogy nagyon befogadtak, mégis valahogy mindig az volt bennem, hogy nem tudhatom másnak-e tájék, mit jelent nekem szülőhazám, szóval, hogy ez nehéz volt, és hát az történt, hogy hazajöttem Magyarországra az édesanyámat meglátogatni a kislányommal, és akkor én azt mondtam a férjemnek, hogy én inkább itthon maradok, és hogy jöjjön haza. És a férjem meg eladott mindent a Svédországba, és hazajött utána.
De ez egy nagyon rendes ember.
Hát nagyon rendes egyébként, való igaz.
Mai napig együtt vagy?
Mai napig együtt vagyunk.
Hát ez egy óriási dolog.
Igen. Tehát, hogy mondtam neki, hogy Csaba, én nem tudok kint maradni, úgyhogy igen, szóval, hogy volt egy pont, amíg kint tudtam maradni, és egy pont, amin túl már nem. Ha visszagondolok, hogy mi lehetett bennem az, hogy hazajöttem, az, mert igazából mindenem megvolt ott. Fantasztikus, gyönyörű helyen laktunk, Stockholm belvárosában.
Egy bevezetett szalonnal.
Igen, szóval, hogy minden rendben volt. Én azt hiszem, hogy nekem haza kellett jönnöm, hogy valamit itthon teremtsek. Ma ezt gondolom, hogy ez lehetett.
És hogyan fogadták itthon az illóolajokkal, illetve a gyógyfüvekkel való gyógymódot, vagy szépészetet?
Én nagyon úttörő voltam ebben a történetben. Bizony. Tehát, hogy annyira úttörő, hogy én amikor itthon megnyitottam a szalonomat, akkor az is rögtön teltházzal működött, tehát hogy nehéz volt bejelentkezni, tehát hosszú időnek kellett eltenni, amire be tudtam írni valakit, és eléggé stabil vendégkörrel dolgoztam. Nagyon szerettem a munkámat. Úttörő voltam az egész történetben, már azzal is úttörő voltam, hogy egyszerre egy vendéggel dolgoztam, ugye abban az időben egyszerre 4-5 vendéggel dolgoztam.
Igen, ilyen sorozatban dolgoztak.
Tehát, és én nem is tudtam másképp, mert hogy Stockholmban szocializálódtam egy teljesen más érték szakmában is, más értékrendet valló környezetben, és hát ezt hoztam haza. Nyilván ezt a részét nagyon szerették, az, hogy természetes dolgokkal kezdtem el dolgozni, azt is nagyon szerették.
De akkor nem ütköztél falakba?
Nem volt egyszerű ez az út. Tehát ez inkább onnan nem volt egyszerű, amikortól elkezdtem értékesíteni, mert tehát onnantól, hogy ugye ez egy üzletszerű vállalkozássá vált, mert van a kozmetikaiparnak egyébként, ami most is jelen van, ez a szintetikus, most nem is akarom megnevezni, mert nem akarom úgy, hogy mondjam, külön választani, de hogy ez egy más fajta közönséget igényel, akik hisznek a természetességben, hisznek a tudatosságban, hisznek abban, hogy a szépséget többféleképpen, tehát a szépség az a belső harmóniának a tükröződése, és hogy olyan módon kell ehhez tudatosság, hogy nem elég az, hogy valaki felkenni a krémet, megmasszírozza az arcodat, nem tudom én milyen extra szérumokat ad a kezedbe, hanem ehhez kell ez te is, aki a saját életedben tudatosan, akár kényelmetlenségeket bevállalva, törődsz magaddal, tehát hogy az öngondoskodásnak jelen kell lennie ahhoz, hogy ez valóban egy ígéretes, élethosszig megőrizhető szépség legyen.
Mondjuk ebben maga az illóolajok vagy olajok, ez nagy segítség, nem? A tudatot is formálja a szaglásunk által, nem? Én nemrég olvastam pont egy érdekes cikket erről, hogy az illat az mennyire hat azonnal az idegsejtjeinkre és az idegrendszerünkre.
Hát az illatok, vagy az, hogy illóolajjal dolgozom, ezt amikor elkezdtem egyébként dolgozni az illóolajokkal, akkor én még akkor nem tudtam, hogy ez milyen mélyreható terápia. Éreztem, hogy itt valami nagyon-nagyon extra dolog történik a kezelőágyon, tehát azt láttam, de hogy mi is történik
valójában,
ezt azért a későbbi kutatások igazolták vissza, akkor csak azt tudtam, hogy itt valami nagyon történik, de mi történhet? Emlékszem, hogy olyan fiatal voltam, tehát tényleg a pályám elején, hát 20, nem tudom, 26 éves, 25 éves voltam, és aztán elkezdtem tanulni. Egyszerűen érdekelt, hogy mi történik, ugye? És akkor természetgyógyászatot tanultam, fitoterapeuta lettem, ugye, aromaterapeuta tanár lettem, mentehigiénés szakember, kineziológiával foglalkoztam, amikor rájöttem arra, hogy a Mayfoldnak lelki háttere van, és hogy nem elegendő ezt csak halványítani, hanem itt a gyökér okot kellene megtalálni. Na de hogy lehet megtalálni a gyökér okot, akkor ehhez eszközök kellenek, akkor elkezdtem a kineziológiát illóolajokkal együtt alkalmazni. És itt fogalmazódott meg bennem egyébként, hogy a nők, meg nyilván a férfiak is, de hogy én nőkkel dolgoztam javarészt, reggel beállnak a fürdőszobába, és amit biztosan használnak, valamilyen kozmetikumot, tehát valamit fognak a bőrükre kenni. Ugye a kineziológiában vannak különböző virágesszenciák, meg mindenféle dolog, amit korrekcióban használunk, és akkor emlékszem arra a reggel, amikor azt mondtam magamnak, hogy olyan kozmetikumot szeretnék alkotni az embereknek, amivel a lelkükhöz is tudnak szólni, ami korrekcióként működik reggelente és este, és innentől kezdve olyan lelkesedés, izgalom lett úrrá rajtam, hogy megtaláljam azt a, hogy egy érthető, értelmezhető csoportba tegyem a különböző bőr problémákat, azoknak a lelki háttereit megtaláljam, és azokra a megfelelő természetből kinyert eszenciákat, bármi is legyen az, gyógynövényekből kinyert illóolajok, bármi, azokat összekomponáljam, és tulajdonképpen először én magam megértsem, hogy mit is alkotok, ezért ez is benne van, mert nem valakitől tanultam.
Hát ez már egy nagyon komoly tudomány.
Igen, megértsem, akkor ugye még többet kellett hozzá olvasnom, tanulnom, és aztán pedig aztán az emberek felé elvinni, mert a tudatos szépségápolásba, ez egy attitűd a szépség. Tehát az, hogyha én döntök a magam szépsége mellett, akkor tulajdonképpen a magam épsége mellett döntök. Ezt kell, hogy megértessem az emberekkel, hogy a maguk épsége mellett döntenek, és hogyha én az épségem mellett döntök, akkor csak olyan anyagokat engedek magamhoz közel mindennapi szinten, ami az egységemet fogja adni. Na, hát szóval, igen.
És milyen szépséget és épséget támogató dolgokat hoztál itt nekünk? Nagyon szeretünk, egyébként a hallgatók már tudják, hogy akik a kocsiban ülnek, azok a későbbiekben a YouTube-on is megtalálnak minket, és láthatják, hogy mi történik itt a stúdióban, de nagyon szeretünk kipróbálni dolgokat, úgyhogy mesélj egy picit ezekről, amiket itt látunk.
Igen. Hát hoztam például olyan illóolaj eszenciákat, amit egyébként a Szepezdi strandon jött egy délutánon, amikor láttam a hajókat ott menni a Balatonon, hogy nekem kell csinálnom egy olyan kis szettet, ami ne álljon sok üvegből, de gyakorlatilag sok betegségre, vagy mondjuk diszkomfortra, vagy egyensúly hiányát megoldást nyújtson, és akkor itt született például a fényeszencia, ami minden lelki tehát szorongásra, félelemérzetre nagyon-nagyon kiválóan működik például.
És ez azt jelenti, hogy akkor ezzel, hogyha bekenjük a csuklónkat, vagy a fülünk mögött,
Vagy a tenyeredbe cseppented és belélegzed, ahogy most is, csak mondjuk egy illatcsíkot adtam neked, akkor ez hat azonnal kapcsolatba lép az idegrendszerre. Tulajdonképpen egyébként az illat, úgy gondolunk az illatra, hogy jaj, illat, parfüm, illat, de
ennél
jó.
Sokkal
de ennél sokkal komplexebb, mert valójában az illat, az egy információ, és amikor kapcsolatba lép a szaglórendszerrel, akkor ezt az információt az idegrendszer továbbítja, és nem akarom bonyolultan elmagyarázni, de a lényeg az, hogy a szervezet egy-egy információ érzékelésére, amit mi most illatként definiálunk, arra a hormonális választ képes adni, és így lehetséges, hogy most például ezt megszagoltátok, és nagy valószínűséggel oxitocin és endorfin szabadul fel a szervezetetekben már 3-4 légvétel után. Ez az illóolajoknak az egyik nagy erőssége, meg hát rengeteg más is van. És akkor hát ebben a szériában van egy úgynevezett, például van egy fehér eszencia, ami például csupa vírusölő hatású illóolajokat tartalmaz, és többrétűen használható például vírusos megbetegedések kezelésére, illetve
hú, de érdekes.
Igen, és energetizáló hatása is van. Tehát, hogy rögtön megnyitja a tüdőt, rögtön felfele viszi az energiát, tehát tehát több energiához jutsz általa. Most mondhatnám az aromásvegyületet, ami benne van, például 1-8 cineol, ami nagyon jó vírusölő és energetizáló hatású. És hogy ezt is betegségek esetén, akkor nyálkoldó köptető hatása véget, illetve energetizáló hatása véget szoktuk használni, és hát nyilván ebben nagyon sok betegséget lehet besorolni.
Ez nagyon tetszik nekem egyébként, és ez utalhat arra, hogy én most egy picit talán enerváltabb lennék, vagy kimerültebb, vagy pusztán csak ma erre volt szükségem.
Már mi utalhat?
Tehát, hogyha összehasonlítom a kettőt, akkor nekem ez a második jobban ízlik, jobban
Lehet, hogy jobban erre passzol, van erre van szükséged, de azért ebben van egy nagyon szubjektív élmény is, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy neked amúgy meg nem is tetszene a fényeszencia, tehát lehetséges, mert azért az illat az nagyon szubjektív, tehát én mondhatom valamire, hogy jó, hogyha neked ez másképpen érzékeled. De ezt, akkor ezt akkor tudnánk meg, hogyha holnap is megszagolnád, hogy akkor ez milyen szemben.
De ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy kis patikánk lehet otthon ezekből a természetes olajokból.
Hát, hogy ezekből egy olyan patikánk van, hogy 7 üvegbe 160 betegségre természetes megoldás van, igen, abszolút.
Óriás, és akkor ezekből egyébként ugyanúgy szépen, hogy mi kampányemberek vagyunk, tehát mi ezeket úgy szoktuk beépíteni,
szoktuk próbálni,
hogy akkor lesöpörjük azt, ami a polcon van, tényleg, és a helyét feltöltjük azzal, ami éppen most az aktuális ajánlás, de itt akkor gyakorlatilag a napi rutin összes részét lefedő szérum, szemránc, krém, tehát ilyenekben is gondolkodhatunk, és emellett van, ja, a házi patika rész.
Igen, ilyenekben is, mert nem lehet a szépséget szerintem csak komplexen nézni. Tehát egyszerűen ki kell szakadni abból a szemléletből, amikor azt gondoljuk, hogy mi lecipzározhatjuk a bőrünket, és a bőrünkre, na jó, arra jó lesz majd az a krém, ami jó, nem természetes, meg igazából nem is tudom, miből van, de majd az jó lesz arra, és egyébként meg helyesen akarok táplálkozni, reméljük, hogy legalább azért ez megvan, hogy ez nem így van, mert a bőr a legnagyobb immunszervünk, a bőr az gyakorlatilag napi, tehát az aktuális és a krónikus történeteinket tükrözi. Hát ez mindenki tudja, hogyha előző este jól belakott, nem tudom én, töltött káposztába, akkor azt reggel egy ödémás szemmel fogja viszont látni a tükörben. Picit duzzadtabb is lesz az arca, mert hogy az arc az a bőr egyáltalán az egészet visszatükrözi. És azt is, hogyha én hosszan és régóta stresszben vagyok, és nincsenek erre megfelelő megoldásaim, ugye? Tehát, hogy valahogy én megmondom őszintén, hogy úgy tekintek a szépségápolásra, meg az egész oktatásra, hogy tanítjuk a szakembereket, meg a végfelhasználókat is, hogy ez egy életstílus, amiben minden benne van, minden. Igen, a szemránc krém is, a szemránc, vagy a testápoló olaj is, az arc olaj is, a virágpermetek is, és az egészségemet őrző eszenciák is. És hogy mindegyiknek a természetből kell származnia.
És magyar összetevőkből, ha jól tudom.
Nagyon sok magyar összetevőnk van, de azért például egy rózsát azt nem tudok Magyarországról
beszerezni,
de mondjuk lassan már az olívaolajat már itthonról is be tudjuk szerezni, de hogy javarészt nagyon sok magyar alapanyaggal dolgozunk, és természetesen azért sok olyan is van, ami nem magyar, például egy balzsamoszuhart nem tudok, tömjént nem tudok Magyarországról, pedig hát nagyon értékes ránctanító anti-aging hatásuk van. És egyébként csak pillanat, hogy tényleg érthető legyen, hogy mit jelent az, hogy anti-aging, meg mit jelent az, hogy ránctanító. Hát azt jelenti, hogy az anti-aging az azt jelenti, hogy a szervezetem a legoptimálisabb módon tud működni, nincs leterhelve a bevitt toxinokkal, vagy a nem jól kezelt stresszel, nem azzal kell küzdenie, hanem képes azt az optimális működést fenntartani, mert van rá energiája, mert én megteremtem számára azt a környezetet, tehát ez az igazi anti-aging hatású kozmetikum. És hogy lehet így egy anti-aging hatású kozmetikum? Úgyhogy, hogy akkor tudom a testemet optimális állapotban tartani, a keringést biztosítom számára, ha a hajlékonyságot biztosítom számára, tehát olajozom a testemet finom olajokkal, növényi olajokkal, meg szokták kérdezni, miért nem jó az ásvány, vagy most nem itt eszembe, tehát nem a természetes olaj, hanem a kőolajból kinyert olaj, tehát ami szintetikus. Azért nem, mert egyszerűen az élőt csak élővel lehet éltetni. Nem lehet szintetikusan. Meg lehet oldani egy-egy problémát rövid távon szintetikus anyagokkal, de hosszú távon az életünket támogatni természetes anyagokkal, mert hogy nem csak aromás vegyületek vannak az illóolajokban, hanem energiáról is beszélünk.
Hát azt gondolom egyébként, hogy itt szinte tantárgyként kéne felírni Adrien tudását, meg magát azt a, ezt a tapasztalatot, és ezeket, amit itt most nekünk elmondtál, és én örülnék is, hogyha ezt folytatnánk, mert itt van mit tanulnunk, és azt gondolom, hogy ez mind értünk van, minket szolgál ez a fajta tudás. Ez a sok-sok fűben fában orvosság, ez a tapasztalat, és én bizton állíthatom, hogy a mi női közösségünkben például erre nagyon nagy szükség van, és nagyon igénylik ezt az emberek. Tehát van egy réteg, aki már fordul a természetes minőségi megoldások irányába, csak ezt meg kell tanulnunk.
Hát mindenképpen én arra ösztönzöm a hallgatókat és a nézőket, hogy írják meg nekünk, hogy ők egyáltalán mit használnak, és hogy esetlegesen mi az a kérdéskör, vagy az a megoldás, amire válaszokat szeretnének kapni, hiszen Adrien, mondd el, Léci, hogy hol érnek el téged, azon túl, hogy a Csak a Nőknek magazin szakértői felületén is találkozhatnak veled, de egyébként még hol?
Hát ugye az Instán a Feller Adrien oldalon, ez az én privát oldalam, illetve az Adrien Feller oldalon, a Panarom oldalán is elérnek engem a MOM-ban, az üzletemben, ott a lányok közvetítik, illetve a Mamutban is elérik. Elérnek.
És hát bízom benne, hogy még itt is találkozhatunk itt a podcast csatornánkon, mert azt gondolom, hogy van még miről beszélgetnünk.
Bizonyám, ezt a fűben fában orvosságot még kifogjuk.
És a mozgás, és a fürdőterápia, és még sok-sok minden, ami Adrien képvisel, azt gondolom, hogy ránk fér ez a fajta tudásbeszélgetés.
Én meg azt szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen végtelen kedvességgel és lelkesedéssel fogadtatok. Ez nagyon jól esik nekem, és tényleg csak csatlakozni tudok ahhoz, hogy a legnagyobb ajándék, amikor egymástól tudunk tanulni. És mindegy az, hogy a fűben, fában orvosságot tanuljuk, vagy éppen a szeretetet tanuljuk, vagy éppen az érintést tanuljuk, vagy a kedvességet, de hogy ez a legnagyobb érték a világban.
Olyannyira egyébként, hogy most már ez szinte hiányzik. Úgyhogy hozzuk divatba.
Meg bőségé, igen.
Így van.
Nagyon köszönöm a beszélgetést. Feller Adrien volt a vendégünk, az Adrien Feller márka alapító tulajdonosa, és Kovács Magdi, a Nők Világa tulajdonosa. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Köszönöm.
Nők Világa, Nők Hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keresd minket az info@nokvilaga.hu e-mail címen.